Nagyon sok szeretettel üdvözlök én is mindenkit. Hát körülbelül 26 évvel ezelőtt volt, amikor az én életemben ez megtörtént, ez a bemerítés. És sokan vagytok itt vendégek, nagyon örülünk nektek, és csak szeretném mondani röviden, hogy miért is csináljuk ezt, hogy fölolvasunk egy több ezer éves könyvből egy részletet, aztán valaki beszél róla. Mi értelme van ennek? Ez alatt a 26 év alatt én egy különös dolgot tapasztalok, hogy amikor Isten megtalált engem, és odafordította az életemet önmagához, és elkezdtem olvasni a Bibliát, eleinte úgy közelítettem hozzá, hogy én olvasom Isten igéjét. Én olvasom a Bibliát, minél többet meg fog tudni róla. Aztán, ahogy tényleg nyitott szívvel elkezdtem tanulmányozni, egy nagyon furcsa érzésem lett, azt éreztem, hogy engem olvas valaki más a Biblián keresztül. Hogy Isten olvassa az életemet a Biblián keresztül. Hogy aki ezt a könyvet adta nekünk az emberiségnek, az olyan mélyen ismer és szeret bennünket, amit én azelőtt nem tapasztaltam. És hát abban a reménységben nyitjuk így a Bibliát mindig, mikor vasárnaponként összejövünk, hogy az van bennünk, hogy Isten szólni fog rajtunk az igén keresztül, és valami dolgot elindít az életünkbe, amit ő nélkül nem kezdődhetne el, vagy valamit leállít, amit már régóta szeretnénk, de nincs erőnk abba hagyni. Valamit fölépít, vagy valamit segít leépíteni. Valamit megerősít, vagy valamit elvesz, és hogy elkezd olyan dolgokat az életünkbe, ami Isten igén nélkül nem menne. És hát ugyanezzel a reménységgel szeretnék egy történetet felolvasni ma, hát így nektek is, meg mindenkinek, aki most itt van, az apostolok cselekedeteiben van leírva, az apostolok cselekedeteiről írott könyv 8. részében, egy embernek a bemerítkezése. Egy ugyanolyan szituáció, hasonló szituáció, mint amire most mi készülünk. És hát ebből megláthatjuk, hogy mi is az értelme ennek, mibe van beleágyazva a bemerítés, a keresztség, miről szól, mi az értelme az egésznek. Ugye a gyerekek szokták így izgalommal kérdezni, hogy apa, de ugye kihúzzátok őket a vízből, vagy lenyomják őket a víz alá, és mondtuk nekik, hogy hát akik olyan rosszabb fajták, azokat néhány másodpercig tovább tartjuk be, hogy könnyebb legyen nekik megjavulni. De nem, tehát mi értelme van ennek a bemerítésnek, hogy ezt nagyon másképp gyakorolják sok helyen a világon. Tehát az apostolok cselekedeteiről írott könyvnek a 8. részéből szeretnék felolvasni egy szakaszt. Egy etióp főembernek, mai értelembe véve egy pénzügyminiszter vagy egy gazdasági miniszternek a sztoriáról olvasunk benne. Tehát akár a Bajnai Gordonnal is történhetett volna néhány héttel ezelőtt, azóta előrébb lépett. Az Úr angyala pedig így szólt Fülöphöz. Kelj fel, és menj délfelé, Jeruzsálemből a Gázába vezető útra, amely néptelen. Ő felkelt és elindult. És íme egy etióp férfi, a Kandakénak, az etiópok királynőjének udvari főembere, aki egész kincstára fölé volt rendelve, és Jeruzsálembe járt az Istent imádni, visszatérőben a hintóján ülve olvasta Ézsaiás prófétát. Ezt mondta a lélek Fülöpnek. Menj oda, és csatlakozz ahhoz a hintóhoz. Amikor Fülöp odafutott, hallotta, hogy Ézsaiás prófétát olvassa, és megkérdezte tőle. Érted is, amit olvasol? Erre így válaszolt. Hogyan érthetném, amíg valaki meg nem magyarázza? És megkérte Fülöpöt, hogy szálljon fel, és üljön mellé. Az írásnak az a szakasza, amelyet olvasott, ez volt. Amint a juhot levágni viszik, és amint a bárány néma a nyírója előtt, úgy nem nyitja meg a száját. A megaláztatásért elvétetett róla az ítélet, nemzetségét kisorolhatná fel, mert élete felvétetik a földről. Az udvari főember megkérdezte Fülöptől, kérlek, kiről mondja ezt a próféta? Önmagáról, vagy valaki másról? Fülöp beszélni kezdett, és az írásnak ebből a helyéből kiindulva hirdette neki Jézust. Amint tovább haladtak az úton, valami vízhez értek, és így szólt az udvari főember. Íme itt a víz. Mi akadálya annak, hogy megkeresztelkedjem? Ezt mondta neki Fülöp. Ha teljes szívedből hiszel, akkor lehet. Ő pedig így válaszolt. Hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megparancsolta, hogy álljon meg a hintó, és leszálltak a vízbe mind a ketten, Fülöp és az udvari főember, és megkeresztelte őt. Amikor kijöttek a vízből, az Úr lelke elragadta Fülöpöt, és nem látta őt többé az udvari főember, de örvendezve haladt tovább az útján. Imádkozzunk! Drága Úr Jézus, Köszönjük neked azt, hogy ismersz bennünket és szeretsz minket. Köszönjük, hogy van ígéreted arra, hogy aki titeket hallgat, az engem hallgat. És most ugyanerre van szükségünk, Úr Jézus, hogy itt a te igéd, és szeretnénk, hogyha ez a prédikáció nem csak egy emberi beszéd lenne, hanem találkoznánk benne te veled. Kérünk, hogy te nyisd meg a mi szívünket, te nyisd meg, Úr Jézus, az igét is előttünk, hogy ami személyesen nekünk most fontos, azt megértsük, azt meghalljuk, ami lelki füleinkkel, ami szívünkkel. Érzékeljük a te jelenlétedet, a te kedvességedet, a te kegyelmedet. Köszönjük neked, hogy szeretsz bennünket, és hogy fontosak vagyunk neked. Amen. Ma az emberek, azt tapasztalom, ahogy így beszélgetek velük, hogy úgy gondolnak az egyházakra, hogy az egyházaknak az emberi életúton három fontos olyan állomás van, ahol fontos szerep jut. Az egyik ugye a születés, a másik a házasság, a harmadik pedig az elhalálozás. És hát mindegyik állomáson, amik mindegyik tudjuk, hogy elég fontos, markáns esemény, jut egy fontos szerep az egyházak részére. Az egyik, hogy amikor megszületik egy kis csecsemő, akkor a keresztelés szertartását, mint egy szolgáltatást adják emellé. A másik, hogyha összeházasodik egy férfi és egy nő, szeretik egymást, egy picit az ünnepnek a fényét emelje az, hogy egy házassági szertartást tesznek emellé, a döntés mellé. A harmadik pedig, hogy segítse egy kicsit az egyház valakinek az elvesztésének a fájdalmát elhordozni azzal, hogy egy temetési szertartást ad, mint egy ilyen spirituális szolgáltatást az embernek. Tehát azt várják az emberek, egy olyan igényük van, hogy az egyház tegye szebbé az emberi életútnak ezeket a fontos állomásait. Az emberek szép, de sajnos üres szertartásoknak gondolják ezeket. Úgy vannak vele, hogy hajlandóak megvásárolni, mert ugye ezért sokszor fizetni kell, hajlandóak megvásárolni ugyanúgy, mint az ajándékhoz a csomagoló papírt, meg a masnit. Ugye tudjuk, hogy nem az a lényeg, nem azért vettünk meg valamit, hogy becsomagolhassuk, hanem valami miatt kinéztük azt, értékesnek tekintettük, akit szerettünk, hogy odaadjuk neki ajándékba, őről elképzeltük, hogy ez örömet jelent neki, de nem csak odaadjuk úgy natur, alanatur, hanem megvesszük, még egy picit költünk rá, megvesszük hozzá a papírt, meg a masnit, meg a többit, ami kell egy ajándékhoz. És sokan így gondolnak ezekre a szertartásokra is, hogy hát sok minden nincs benne, de szebb egy esküvő ettől. Hát olyan nagyon nem számít, hogy mire való az a keresztség, amikor egy csecsemőt odaviszünk, de hát azért mégiscsak sokkal szebb egy ilyen családi ünnep ezzel. És hát így gondolunk rá sokszor, így gondolnak rá az emberek sokszor. De nem is ez a baj. Igazából talán a probléma az az, hogy az egyház, tehát hogy mi keresztjének élünk ezekkel úgy, hogy ezt gondolják az emberek. Pedig, amikor egy keresztség történik, vagy a bibliai szóhoz visszatérve, amit az eredeti szöveg, a görög szöveg is jelent, a bemerítés jelent, ott mindig egy csodálatos dolog zajlik. Isten és ember találkozik egymással, és ebből a találkozásból egy csodálatos változás indul el az ember életébe, amit a bemerítkezés kiábrázol, mint egy szimbólum. Ugye egy jelkép, az jel, egy jelzett dologra mutat rá. Valami fontosra, ami mögötte van. És a bemerítés is, a keresztség is ilyen, egy ilyen dolog. Amikor Isten elkezdi az embert keresni, és vonzani önmagához vissza, sokféleképpen tudja ezt tenni. De amikor ez történik, és Isten és ember találkozik, akkor ebben a találkozásban valami elmúlik, valami régi véget ér, és egy új dolog kezdődik el. És a bemerítés az ezt a csodálatos változást megmutatja. Isten és ember közösen megpecsételi azt a csodálatos változást, amit Isten egyedül tudott az emberért és az emberben véghez vinni. Ugye a víz az egy olyan elem, hogyha túl sok időt töltünk ki alatta, vízszint alatt, és közben az evolúció nem pörög föl túl gyorsan, és nem nő ki a kopoltyunk közbe, akkor előbb-utóbb meghalunk. Az nem az életelemünk. Ki kell, hogy jöjjünk be, hogy életben maradjunk. A Bibliában a víz az az ítéletnek és a halálnak sokszor a szimbóluma, de az életnek, az újjakezdésnek is a szimbóluma. Az Úr Jézus beszél arról, hogy szükséges nektek víztől és lélektől születnetek. Amikor a biológiai élet elindul, akkor is a vízzel kezdődik. Én emlékszem, hogy nem is tudom, melyik gyerekünknél volt, mondta Zsófi, hogy elment a víz, mit jelent autóba be, futás, mert mindjárt jön a gyerek. És egy kicsit ez a szimbólum, a víz ugyanezt jelenti, hogy egy új élet látott napvilágot. De milyen életről van szó? Mi az, ami megváltozik, ami meghal, és mi az, ami megszületik? Az ember a Biblia szerint nem csak egy biológiai és egy lelki lény. Tehát nem csak testi, és nem csak pszichológiai lény, hanem egy spirituális lénynek is lett teremtve, egy szellemi lénynek. A valóság, amiben mi élünk, sokkal több, mint amit érzékelünk az érzékszervünkkel. És a Biblia azt mondja, hogy megszületünk testileg és lelkileg, éljük az életünket, de spirituális értelemben halottak vagyunk. Nem érzékeljük azt a valakit, akinek köszönhetjük a létezésünket, akinek köszönhetjük az életünket. Az ember bizonyos értelemben spirituálisan halott. És ahogy a biológiai élet úgy indul el, hogy elmegy a magzatvíz, és utána jön az élet, a szellemi élet, amikor az ember Isten jelenlétében megszületik, amikor Isten újra megtalálja az embert, önmagához vonzza, és az ember átadja az életét, a szívét neki, és azt mondja, hogy szükségem van rád, hiszek benned, hiszek abban, amit te értem tettél Jézus Krisztuson keresztül, elfogadom őt a megváltomnak és uramnak, akkor spirituálisan az ember életre kell. Elindul egy új élet, véget ér a halott időszak, amikor Isten nem érzékeljük, számunkra nem létezik, és elindul egy új élet. És a bemerítésnek az aktusai az ugyanezt jelentik. Amikor egy ember beleáll a vízbe, akkor a hitéről tesz bizonyságot, hogy én most Isten kezébe teszem le a sorsomat. És amikor eltűnik a vízben, ez a halál szimbóluma. Kifejezi vele azt, hogy én meghaltam egy régi életnek. Meghaltam az Isten nélkül eddig élt életemnek. És amikor kijön a vízből, mert valaki kiemeli őt, ez azt fejezi ki, hogy Isten nekem adott egy új életet. Most már vele élő valódi közösségben élhetem az életemet, és vele akarok járni. És még egy plusz dolog van ebben. Azt is tanítja a Biblia, hogy akkor, amikor az ember hitre jut, Jézus Krisztussal is azonosul. És Jézus Krisztus maga bemerítkezett. Amikor Jézus beleállt a vízbe annak idején, hogy bemerítse őt Keresztelő János, fölvállalta az emberiség sorsát. Ő, aki úgy jött ide a földre, hogy tökéletes volt és bűntelen. Ő vállalta azt, hogy a mi sorsunkat a magáévá teszi. Beállt a sorba és bemerítkezett. Fölvette magára a mi sorsunkat. És amikor belemerült a vízbe, már előre kifejezte, hogy meg fogok halni az emberekért. El fogom szenvedni azt, amit nekik kellene elszenvedni örökre. Hogy a halál állapotában örökre Istentől elválasztva legyenek, és mikor kijött a vízből, ez megelőlegezte, azt kifejezte, hogy Jézus nem marad a halálban, hanem feltámad, és egy új élet indul el. És amikor valaki bemerítkezik, gyakorlatilag ezt fejezi ki, hogy én azonosultam Jézus Krisztussal, meghaltam a régi életemnek, és föltámadtam Jézus Krisztussal együtt egy új életre. Ez az, amit látni fogunk, ez az, amit kifejez, az, ami itt történni fog. De erről a történetről szeretnék egy kicsit beszélni. Miről szól ez a sztori? Ugye itt is egy bemerítés van. Miről szól ez a sztori? Számomra én úgy fordítottam ezt le, hogy ez az Isten és az ember egymásra találásának a története. Ahogy az élő Isten utána megy az embernek, megkeresi őt, visszavonza magához, és ahogy egy ember keresi a benne lévő szomjúság miatt az Istent, lehet, hogy nem is tudja, hogy ő az, akit keres, de mégis keresi őt. Mennyire fontos Istennek akár egyetlen egy ember is? Ennek a történetnek az előzményét nem olvastam föl, ugye Fülöppel kezdődik a történet, hogy egy angyal jelenik meg neki, és ez az angyal mondja, hogy menj el Fülöp egy útra, ami Jeruzsálemtől vezet Etiópia felé, és ott nincs egy árva lélek se, tehát egy elhagyatott útra, ahol nincs egy ember se, menj el oda. De hol van Fülöp éppen ekkor? Samária városában van, egy nagyon érdekes dolog történt, oda ment ez az ember, ez a Fülöp, hirdette az evangéliumot, elmondta az embereknek, hogy Isten szeret benneteket, kész megbocsátani a bűneiteket. Ennek az alapja az az, hogy Jézus Krisztus magára vette annak a büntetését, és Isten ingyen, kegyelemből akar nektek egy újat adni. És rengeteg ember reagált erre. Annyira szíven találta őket, azt olvasjuk itt a Bibliában, hogy több ezer ember tért meg. És ott van ez a Fülöp, lehívja az apostolokat, hogy imádkozzanak őértük, hogy megkapják a Szentlélek ajándékát, és ott elmennek az apostolok, és ott marad ez a Fülöp, ez a sok ezer emberrel. Én szerintem azt gondolta magába, hogy na, tuti lesz egy évem legalább itt most mit csinálni, mire ezeket az embereket megtanítom a hit alapjaira, segítek neki kigobozni az életüknek a különböző problémáit, elindulnak ezen az úton, amit a kereszténység jelent, megalapozódik a hitük, na lesz mit csinálnom addig. És Isten ezt valahogy másképp gondolta.
Alig, hogy Fülöp neki akart állni, hogy ezt a sok ezer embert tanítsa, megalapozza az életüket ebben az új keresztény identitásukban. Egyszer csak jött egy angyal, és azt mondta, hogy nem, Fülöp, most nem ez lesz, hanem menj el. Hova? Hát egy útra, ahol nincs egy árva lélek se. Hát elég furcsa lehetett. Én nem tudom, a Fülöp mit gondolt. Én biztos megkérdeztem volna, de miért? Mi ennek az értelme? Itt van egy csomó ember, több ezer ember. Szükségük van arra, hogy valaki tanítsa, vezesse őket. És menjek-e valahova, hogy árva lélek nincsen? De mégis Fülöp engedelmeskedett. Elment. És ahogy odaért, tényleg látott egy kihalt utat, kivéve egyetlen egy kis hintót, amin utazott egy nagyon magasrangú etióp tisztviselő. Ahogy mondtam, pénzügyminiszter, gazdaságminiszter lehetett, tehát ez volt a társadalmi szerepe, a munkája, a rangja, amit elért. Utazott hazafelé Jeruzsálemből vissza-haza. És azt mondta neki a Szentlélek, hogy Fülöp, na ezért hívott ide téged az angyal, menj oda hozzá. Ugye azt kérdeztem, hogy mennyire fontos Istennek akár egy ember is? Hát ennyire. Hogy itt van több ezer ember Samáriában, aki hittel fordult Jézus Krisztushoz, és Isten a mennyben örül, mint atya, hogy ennyien fogadták el Jézus Krisztus megváltójuknak, és hogy ennyi gyermeke lett, lelki-szellemi gyermeke lett. De fontos neki az az egyetlen egy is, aki ott megy hazafelé, és nem találta meg Jeruzsálembe, amit szeretett volna, amiért a szíve vágya oda vitte. És ezért az egyért elküldi ezt a Fülöpöt, ezt a keresztény vezetőt, tanítót, és azt mondja, hogy menj el. Jézus beszél arról, hogy Isten olyan, mint egy jó pásztor, aki a 99 bárányt hajlandó otthagyni egyetlen egy elveszett bárányért, és elmenni érte. És ezt látjuk itt. Ez azt jelenti, hogy bárki, aki itt van ma, és úgy érzi, hogy úgy magára maradt az életben, vagy nem tudja, hogy valamire vágyik, de nem találja a válaszokat. Tudd meg azt, hogy Istennek te fontos vagy. Azt mondja az Úr Jézus János 3.16-ban, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha valaki hisző benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Beírhatod ide a te nevedet. Elmondhatod ezt a mondatot a Bibliából úgy, hogy Isten úgy szerette a Heizer Tamást, és itt mondhatod a nevedet, hogy úgy szerette a Heizer Tamást, hogy az egyszülött fiát adta, hogyha hajlandó hinni ő benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen. Itt egy emberért elküld, és ott marad több ezer ember, és azt mondja Isten, hogy ők várhatnak, de ez az egy, engem keres, rám vágyik, Fülöp, menj el utána. Istennek egy ember ennyire fontos, és ez egy nagyszerű példa arra, hogy Isten hogyan mérlegeli azt, hogy egy emberi életnek milyen súlya van. De szeretnék egy picit beszélni erről az emberről is, hogy mennyire lehet fontos egy embernek az élő Istent megtalálni. Hogy hova juthat egy ember az élete során, a szomjúságban, az éhségben, hogy vágyik valamire, ami tudja, hogy több attól, mint amit eddig elért, és keresi. Hova juthat el? Na, erről az emberről nem tudunk nagyon sok mindent, de mégis egy-két érdekes részletet elárul a Biblia. Például ő nagyon komoly áldozatot hajlandó volt meghozni. Utána számoltam, ennek 2200 kilométert kellett megtennie. Ez ma nem egy olyan nagy mutatmány, ha van pénzed, fölülsz egy repülőre, viszonylag gyorsan oda lehet érni, de neki ez egy 3 hónapos út volt oda-vissza. Ráadásul egy miniszter. És képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy oda megy ehhez a Kandaké királynéhoz. Egyébként Etiópiában volt egy király, ő Istennek tartották, és őt úgy gondolták, hogy nem méltó hozzá, hogy belebonyolódjon ilyen világi dolgokba, hogy gazdaság, nép, politika, háborúk, stb. És ezért a mindenkori királyné volt az úgynevezett miniszterelnök, és ő kormányozta az országot, a fia meg csak istenkedett. Na és hát ez a királyné, aki kormányozta az egész országot, ennek volt egy embere, egy minisztere. És most képzeljétek el ezt a helyzetet, hogy ennek a királynének a fia a hivatalos Isten az országba. És akkor odaáll eléje a minisztere, és azt mondja, hogy én szeretnék egy valódi Istent megtalálni. Ez úgy fölért volna egy felségárulásnak. Valamiért ez a nő, ez a királynő nagyon tisztelte ezt a férfit. Ez a férfi valamit elért. Nagyon tisztelhette, meg komolyan vette ezt a kérését. Biztos megkérdezte, hogy jó, mennyi, 2 nap, 3 nap? 3 hónap. Hoppá. nem tudom, hogy hányan vagytok itt vezetők, hogyha a cégnél valaki oda menne hozzátok egy kulcsfigura, és azt mondta, hogy elengednél ki Szabira? Igen, mennyire? 3 hónapra. Na, ezt akkor beszéljük meg. Egy ország vezetéséből egy miniszter kiesik 3 hónapra, nem kis idő. És ez az ember vállalta a kockázatot, hogy hogy fogja értékelni a királynő az ő kérését. Meg kellett mondani, hova megy, miért megy, és azt kellett mondani, hogy mert keresem az élő Istent. Tudom, hogy a fiad a hivatalos Isten nálunk, de én a valódi Istent keresem, engedj el. És elengedte. Elengedte. Tehát ez valamit elért, és az ember hajlandó volt kockáztatni a karrierjét, az életét, a felségárulást, és hajlandó volt 3 hónapot áldozni arra, hogy oda-vissza ez az út ennyi időt vett igénybe, hogy elmenjen Jeruzsálembe, a jeruzsálemi templomba, mert ebben az időben még ugye úgy gondolták, hogy ott térhető el az Isten, ott található meg az Isten, hogy keresse őt. A másik, tudhatjuk őről, hogy elég távol volt Istentől többféle szempontból. Hát egyrészt földrajzilag mondtam az előbb, hogy milyen utat kellett megtennie ahhoz, hogy ehhez a templomhoz elmenjen Jeruzsálembe. De spirituálisan is elég messze volt. Ez egy pogány ember volt. Egy pogány ember volt, aki úgy nevelkedett föl, hogy a hivatalos Isten a mindenkori királynének a fia. Ebben nőtt fel. De mégis volt egy olyan őszinte hozzáállása az élet dolgaihoz, hogy valahogy megérezte azt, megértette azt, hogy ez nem igaz, ez nem lehet igaz. Amiket mi istenítünk, ezt a fiút, vagy az élet különböző dolgait, azok nem érdemlik meg ezt a tiszteletet. És ugyanezt nekünk, mai embereknek is le kell vennünk, hogy az emberi tudás, a pénzünk, a hatalmunk, sok-sok dolog, amik fontosak a maguk helyén, mégsem igényelhetik az odaadásunkat. Nem tehetjük föl az életünket ezekre a dolgokra, mert az életünkettől sokkal többet ér. Meg kéne találni az igazi Istent. És ez az ember erre szánta oda magát, de elég távol volt, nagyon nagy utat kellett neki megtenni lelkileg, spirituálisan is, még erre rászánta magát. És hát testileg és ebből kifolyólag lelkileg is egy elég nagy távolságban volt, mert ez egy eunuk volt. Tehát tudjuk így a Bibliából, ez egy eunuk volt, tehát szó szerint magyarul ki volt herélve. Ugye ezzel a tisztséggel ez együtt járt, királynével kellett együtt dolgozni, nem bízták a véletlenre, mint Amerikában, ugye, hogy a Mónikával összejön a miniszterelnök, ott nem, vacakoltak, tisztviselő, királynő, nem, bízzuk a véletlenre. Ez egy eunuk volt, kiherélték. Na ez egy férfinak az életében egy elég komoly trauma lehetett, egyrészt. Másrészt, amelyik Istentől keresni indult, ott komoly törvények voltak a zsidóknál. Például az, hogy egy kiherélt férfi nem mehetett be a templomba. Ennek az embernek még csak odáig se lehetett eljutni, ott Jeruzsálemben a templomban, mint ahova egy nő bemehetett. Nagyon komolyan szabályozták. Eddig mehet el egy pogány, eddig egy izraelita nő, eddig egy izraelita férfi, eddig elmehet egy lévita, eddig egy papi, de meg csak a főpap. És ez az ember, azt kell, hogy mondjuk, hogy az Isten jelenlétének a kapujáig juthatott, és még csak be se engedték, mert ő ki volt herélve. És ezzel a lélektani nyomással indult el, hogy de én mégis, ha nem engednek be teljesen, akkor a templom kapujáig legalább el akarok menni, mert én keresem az igazi Istent. Keresem az igazi Istent. És ezekkel indult el ez az ember, tehát nem akár milyen áldozatokat hozott azért, hogy megtalálja a saját Isten helyett, amit a népe tisztelt a királynő fiában, az igazi, valódi Istent. Ezeket kellett átlépnie, ezeket az akadályokat kellett átlépnie. És hát tanulhatunk ennek az embernek a sztoriából, mert amit láthatunk belőle, hogy ez egy nagyon sikeres ember volt. Följutott oda, ahova följuthatott egy férfi abban a társadalomban, tovább nem lehetett menni. Királya nem lehetett lenni, annak már csak születni lehetett. Gazdag volt. Itt a hintójáról beszél az ige, tehát nem gyalog szamárháton kellett utaznia, mint az átlagembernek. Miniszterként biztos, hogy busás jövedelem ütötte a kezét. A másik, hogy volt egy ézsaiás tekercs, amit mi ma nem tudunk annyira helyére tenni, hogy ez mit jelent, mert a könyvnyomtatás óta a könyv nagyon olcsó. De ebben az időben egy tekercset megvásárolni, az egy vagyon volt. Az egy vagyon volt. Nagyon, ezt nem tudták emberek megvenni. És ez az ember nem sajnálta pénzt arra, hogy vegyen egy ézsaiás tekercset. Nem találtam meg azt, amit kerestem, de nem adom fel. Még egy ézsaiás tekercset veszek, a vagyonomnak egy részét itt hagyom ezért, hogy magammal vihessem, hát ha tudok mélyebbre jutni az élő Isten keresésében. Sikeres volt, gazdag volt, megbecsült volt. Hát elmondhatók ezek a dolgok róla. És hát láthatjuk, hogy mégis ennek az embernek alapvető szükségletei nem teljesedtek be. Valami a lelke mélyen kiáltott, hogy a lényeget még nem találtad meg. Az élen jársz az országba, elérted, amit elérhet egy férfit. A legmagasabb pozícióba küzdötted föl magad, de még mindig hiányzik valami nagyon fontos dolog. És ennek a keresésére indult el. És ez azt jelenti, hogy a hit az lehet a gyengéknek a támasza. Lehet sikertelen, kudarcos embereknek az életben egy kapaszkodó. Lehet. Az élőisten az is tud lenni. Egy nyomorult embernek tud mankó lenni az élőisten. De a sikeres, megbecsült, sok dolgot elért embereknek is az élőistenre szükségük van. Ugyanis az élet több, mint amit itt a Földön élni tudunk, mint ami a fizikai valóság. Megküzdhetünk, nagyon sok sikert el tudunk érni, sok mindent, amit célként kitűzünk, a miénk lehet. De egy ember élete többről szól. Mi spirituális lények is vagyunk. És fizikai dolgokkal azt az éhséget, amit a lelkünkben kellene betölteni, nem lehet betölteni. Nem lehet kétszer annyi autóval ezt az éhséget elfojtani. Háromszor akkor a házzal nem lehet ezt az éhséget, ezt a szomjúságot kitölteni. Arra lettünk teremtve, hogy egy élő, szeretetteljes, valódi kapcsolatban éljünk a Teremtőnkkel, az élő Istennel. És minden kiállt ezután. Nem tudom, hogy éreztetek-e már ilyet, hogy volt egy célotok, kitűztétek és elértétek, és az ember örül. De mégis ott marad, hogy na jó, de akkor mi lesz ezután? Mi lesz a következő? És akkor kitűzöd a következő célt, azt is eléred, és utána tudod, milyen életérzés vár? Ugyanez, hogy mi lesz a következő? És ezért van az, hogy emberek nyugtalanok, hogy kitűzik a nagy célokat, elérik a nagy célokat, és még mindig valami vonza, űzi őket, és tudják, hogy még kellene valami. Mert az ember többre lett ettől teremtve, hogy itt a Földön ezeket a sikereket elérje, és a fizikai életből ezeket a javakat megszerezze. Valami bennünk arra lett megalkotva, hogy kapcsolódjunk egy fizikai szemünkkel, fizikai fülünkkel nem látható lényhez, Istenhez, akinek köszönhetjük az életünket, a létezésünket. És amíg ez a kapcsolat nincs meg, addig a lelkünk szomjazik és sóvárom. És lehet, hogy nem tudjuk megfogalmazni, hogy mi a hiányérzetnek az oka. De a Biblia mondja, hogy az élő Isten keres téged, szólongat a szívedbe. A hiányérzet őróla szól. Pascal úgy fogalmazta ezt, hogy minden embernek a lelkében van egy Isten alakú vákum, amit nem lehet betömni semmi mással. Azt csak Isten tudja kitölteni. És ez az ember ezt élt át. Ez az ember a sikerei ellenére azt mondta, hogy az élet biztos, hogy többről kell, hogy szóljon. És én meg akarom találni az alkotómat, a teremtőmet. És ebben a keresésben Isten eléje ment. És ez a következő tanulság, hogy amikor egy ember csak egy lépést is tesz az élő Isten felé, hogy keresse őt, Isten fényéveket jön te felé. Fényéveket közeledik te hozzád. És Isten figyeli ezt az embert, az ő Isten keresését a mennyből, és már készíti neki a megoldást, és küldi ezt az embert. És elküldi Fülöpöt, aki bizonyságot tesz neki, beszél neki Jézus Krisztusról, azt olvassuk itt, hogy hirdette neki a Krisztust. És ebben az üzenetben, ahogy Krisztusról beszélt Fülöp, ebben benne volt valahogy a bemerítkezés is, mert azt látjuk, hogy ez az etióp főember, ahogy ezt végighallgatta, egy kérdése volt, hogy na jó, akkor mi akadálya annak, hogy én most bemerítkezzek? Ahogy Fülöp beszélt Krisztusról ennek az embernek, ez az ember azt is megértette, hogyha ő Krisztust elfogadja megváltójának. Elfogadja hittel, hogy Jézus Krisztus váltság halála ő érte is volt. És hogy Jézuson keresztül állhat helyre a kapcsolata azzal az Istennel, akit keres. És ő hitt ebben a Jézus Krisztusban. Tudta, hogy viszont akkor be kell merítkezni. És Fülöp mit mondott neki, hogy hát ki az, aki bemerítkezhet? Azt mondta neki, hogy ha hiszel, akkor lehet. És mit mondott ez az ember? Hogy én hiszem, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. Megértette az üzenetet, odaadta az életét, és jöhetett a bemerítkezés. És itt egy nagyon érdekes kérdés, hogy Isten szemszögéből mire van szüksége egy olyan embernek, akiről tudni lehet, hogy most itt beszél Fülöppel, elbúcsúznak egymástól, és ahova elmegy, egy szál magában kell megállnia a hitben. Ez az etióp pénzügyminiszter nem úgy ment haza, hogy egy gyülekezet várta, hogy keresztjének várták, hogy egy lelkész várta, és azt mondta, hogy jaj, de örülök, hogy megtértél, kapcsolódj hozzánk, mi most segítünk neked, hogy fölépüljön ez az új életed. Egy szál maga kellett talpon maradjon. Egy szál magába kellett megélnie a hitét Etiópiába. Hát mi kell egy ilyen embernek mindenképpen, hogy ez működjön az életébe? És azt látjuk itt ebben a történetben, hogy két dologra van szüksége. Egy valódi találkozásra Jézus Krisztussal, hogy őt elfogadja, megismerje, őt elfogadja, a megváltójának fölismerje, és az Urának elfogadja őt, és a másik, hogy bemerítkezzen. Hogy megpecsételje ő és az élő Isten, hogy mi itt most összeköttöttük végleg és visszavonhatatlanul a sorsunkat. Hogy Isten engem elfogadott Jézusért, én pedig elfogadom Jézust, és az életünk most már elválaszthatatlan. Én meghalok a régi életemnek, amit eddig éltem, és élek ezentúl Jézus Krisztussal együtt az Istennek. És ezért be akarok merítkezni. Ez az, amit kifejezett ez az ember a bemerítése során, és Isten úgy látja, hogy erre van szüksége. És nézzétek meg, hogy mikor azt olvassuk, hogy bemerítkeztek, ugye itt is olvassuk, hogy lementek a vízbe, tehát ez nem egy ilyen vízzel meghintés volt. Lementek a vízbe, kijöttek a vízből. Azt olvassuk, hogy a Szentlélek azonnal elragadta Fülöpöt. Gondolkodtam rajta, hogy hát, ha a Szentlélek egy valamire való teológiát vagy bibliaiskolát elvégzett volna, ezt nem csinálja. Mert hogy ennek az embernek még mennyi mindent kellett volna megtanulnia. De nem. Isten úgy gondolja, hogy ahhoz, hogy egy ember lelkileg talpon maradjon, növekedjen, fejlődjön, két dolog kell. Higgyen Jézus Krisztusban, megváltójában és az Urában, bemerítkezzen. És ezzel a közösséggel, közösségben az élő Istennel föl fog épülni az új élete. És tudjátok, mit elég volt neki. Növekedett, talpon maradt, fejlődött a hite. Vannak történészek, teológusok és egyháztörténészek, akik azt mondják, hogy a kopt egyház őrá vezethető vissza. Hogy amikor ő hazament, az élete olyan módon változott meg, hogy sok ember követte Jézus Krisztust ő miatta. Ráadásul egy olyan országban, ahol nem lehetett volna ezt tenni, mert volt egy hivatalos Isten, a mindenkori királynének a fia. És mégis ez az ember ekkora hatással volt a környezetére. Bemerítkezett, mert megismerte Jézus Krisztust, átadta az életét neki, és vele akart ezentúl élni egy szeretett közösségbe. Hát Gábor, Erika, Petra, azt kívánom nektek, hogy ez az élet, ez egy örömteli élet legyen. Lesz benne sok kanyar, nehéz dolgok, érdekes dolgok, néha félelmetes dolgok, de mégis nagyon örülök, hogy kifejezitek a bemerítéssel, hogy meghaltatok valaminek, és hogy egy új életre indultak el Jézus Krisztussal együtt. És ő nem fog elhagyni benneteket soha. És akik pedig úgy vagytok itt, hogy esetleg már megtértetek, elfogadtátok az Úr Jézust, de hezitáltok a bemerítésen, én szeretném nektek mondani, hogy ne tegyétek. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Ez a keresztény élet kezdetének az első olyan lépése, ami hitből fakad. Ami az Isten irántunk való szeretetéből elvégzett váltság munkájából fakadó első engedelmes cselekedet. Nagyon egyszerű dolog. Nem az a kérdés, hogy értjük-e, hogy hú, mik történnek ilyenkor az emberrel, hanem az a kérdés, hogy egyszerűen csak igent akarok mondani annak az Istennek, aki szeretett engem, és én is szeretem őt. Akik pedig esetleg úgy vagytok itt, hogy én is voltam 26 évvel ezelőtt, hogy keresek valamit, de hát mégis mit, azt nem tudom pontosan, és hogy is van ez a dolog, én arra akarlak benneteket biztatni, hogy Isten ismer benneteket. Ebben a történetben benne van az, hogy egyetlen egy ember is fontos neki. Hidd el, hogy ő ismer téged, tudja, hogy hol tartasz, milyen sikereket értél el, mik vannak még előtted. És lehet, hogy elkezd a szívedbe egy olyan munkát, amit nem tudod megfogalmazni, hogy mi is az, de úgy érzed, hogy kezded érezni, hogy az élet többről kell, hogy szóljon. Elkezdi vonzani a szívedet vissza önmagához. Keresd őt. Ahogy ez az etióp ember kereste és megtalálta. Keresd őt, mert ha te egy lépést lépsz Isten felé, ő fényéveket fog eléd jönni. És azt fogod észrevenni, hogy találkoztál valakivel, nem is gondoltad volna, aki teljesen megváltoztatja az életedet, és hogy megtalálod azt, ami a válasz a kérdésekre, meg a hiányérzetre. Szeretnék imádkozni, és utána visszaadom a szót, Isten. Édesatyám, köszönjük neked, hogy az Úr Jézus nevében jöhetünk most te hozzád. És köszönjük neked ezt a napot. Köszönjük a mi testvéreinket, akik be fognak merítkezni, és veled együtt bizonyságot tesznek arról, hogy te szereted őket, ők téged, és hogy veled akarják leélni az életüket, és rád bízzák, Uram, az örökké való sorsukat is. Köszönjük őket neked, és kérünk, hogy te áld meg őket. De te ismersz mindannyiunkat, akik itt vagyunk most, és te tudod, hogy mi forog bennünk, hogy biztos vannak itt olyanok, akik azt gondolják, hogy hát ezek butaságok. Én is gondoltam ezt, Uram, de neked van hatalmad minket meggyőzni arról, hogy mi az igazság. És kérlek, hogy te dolgozz mindenki szívében tovább, akik ma itt voltunk. Kérlek azokért a testvéreinkért, akik még nem merítkeztek be, és kérdés nekik, hogy tegyék ezt, vagy nem. Add, Úr Jézus, hogy legyen ez az ő szívükben egy egyszerű döntés, hogy ez a szeretet kifejezése és az irántad való bizalom kifejezése, tudják ezt megtenni, bátran vállalni azt, hogy hozzád tartoznak, és hogy veled akarnak élni egy örökké valóságon át. Köszönjük, hogy szeretsz bennünket. Mi is szeretünk téged. Ámen.
Sok ember fölteszi azt a kérdést, hogy van-e Isten, vagy ha van, akkor hogy lehet vele találkozni. Hogy lehet Istennel találkozni, arra most választ kapunk, ugyanis Gábor is, Petra is és Erika is tulajdonképpen azért vannak itt, mert találkoztak az élő Istennel Jézus Krisztuson keresztül, és most következik az a rész, amikor ők ezt elmondják, hogy ez hogy is történt, hogyan lehet az Istennel kapcsolatba kerülni. Azt hiszem, hogy Erika fogja kezdeni, és utána a többiek folytatják. Úgyhogy Erika, te jössz.
Sok szeretettel köszöntök mindenkit, de nem tudom, hogy lehet hallani, hogy jó. Igaz, hogy kicsit meleg van itt, de remélem, hogy azért érthető lesz, amit mondani szeretnék, és remélem, hogy akinek meg kell hallania, az meghallja, és akinek meg kell értenie, az megérti azt, amit mondani szeretnék. Bemutatkoznék, Dunavári Erika vagyok, Pécsről jöttem férjemmel és egy majdnem 4 éves kisfiammal, akik ott ülnek. Magamról annyit mondanék, hogy a fogorvosi egyetemen tanulok. Történetem az kiskoromra nyúlik vissza, amikor is nagymamáim kezdeményezésével és támogatásukkal hittanórákra jártam, és megismerkedtem egy csomó szabállyal, amit keresztényként igyekeztem betartani, amit a vallásom megkövetelt. Ezek számomra kiskorom óta nem csak formaságok voltak, hanem ezeket nagyon komolyan is gondoltam, és tényleg őszinte szívvel próbáltam Istenhez imádkozni, és neki tetsző életet élni, ezeknek a vallásos szabályoknak megfelelni. De úgy éreztem, hogy sose tudok elég jó lenni, sose tudok mindent úgy betartani, ahogy azt a jó keresztény élet megkövetelné tőlem. És sokszor féltem attól, hogy a bűneim miatt a pokolba fogok kerülni. És azt gondoltam, hogy az üdvösséget csak azok a keresztények érdemelhetik ki, akik nagyon jól tudják ezeket a szabályokat betartani, és azt így nem igazán értettem, hogy miért volt arra szükség, hogy Jézus meghajjon a kereszten. Többször részt vettem hittanos táborokba, ahol nagyon sokat épültem és ismeretekben gazdagodtam, de még mindig sok bizonytalanság és ilyen megválaszolatlan kérdés volt bennem. És amikor Pécsre mentem egyetemre, akkor eltökélt szándékom volt, hogy keresek egy keresztény közösséget, és így jutottam el az orvosi egyetemnek a Biblia körébe, ahol nagyon sok igaz barátra leltem, és megismerhettem más keresztény diák életét, gondolatait. Az igazi fordulópontot az jelentette az életemben, amikor 2000-ben elmentünk egy nemzetközi keresztény konferenciára Németországba, ahol több mint 4000 fiatal dicsőítette együtt az Urat, és az ottani egy hét alatt kaptam igazi válaszokat a kérdéseimre. Megértettem azt, hogy bűnös ember vagyok, és ez azt jelenti, hogy saját erőmből sosem fogok tudni megállni igazként Isten előtt, bármennyire is próbálok jó lenni, bármennyire is próbálom a szabályokat betartani. megláttam, hogy az egyetlen megoldás az az, hogy ha Jézus kereszthalálát a saját életemre vonatkozólag is elfogadom őt úgy, mint személyes megváltomnak, aki érettem helyettem, és miattam halt meg a kereszten. Megértettem, és azt is átéreztem, hogy ezáltal én is megfeszítettem, és meghaltam, de ez egy újjászületést is jelent, egy új életet, és így ezzel az új élettel már megállhatok tisztán és hófehéren a mennyei atya előtt. És az, amikor ezt megértettem, az egy hatalmas felszabadulás és öröm volt az életemben, hogy az Úr megszabadított, és az ő áldozatát azt ajándékként adja nekem, és nekem ezt csak el kell fogadnom, és nem kell érte úgymond megdolgoznom, vagy ezt kiérdemelnem, mert ő kifizette az árat a drága vérén. És ugyanúgy, ahogy Jézus is feltámadt, ugyanúgy hiszem, hogy én is részese lehetek majd ennek a feltámadásnak. Aztán sok nehézség is következett az életemben, de az Úr kegyelme által ezek rendeződtek. Megértettem, hogy az életemnek minden területét a mindenható, gondoskodó Isten kezébe kell helyeznem. És ezt azért tehetem meg, mert megbízhatok ő benne, mert tudom, hogy ő a legjobbat akarja a számomra. És azt is megértettem, és tudom most már, hogy nem a saját erőmből kell harcolnom, hanem az Úr kegyelme az elég ahhoz, hogy az ő dicsőségére és az ő akarata szerint való életet tudjam élni. Biztosan lesz majd az életemben még nehézség és sok hitpróba, de azt tudom, hogy Isten szeretetétől és a bennem élő reménységtől most már senki és semmi nem választhat el. Nagyon örülök, hogy itt állhatok most fehér ruhában, Petrával és Gáborral együtt, és így a hitemről bizonyságot tehetek rokonaimnak, barátaimnak és testvéreimnek és vendégeink előtt. Nagyon hosszú volt ez az út, amíg elhatároztam azt, hogy ide állok, és igazán bemerítkezem, és ezt a formát választom arra, hogy tényleg bemutassam azt, hogy az én életem megváltozott, mert igaz, hogy a megtérésem az már évekkel ezelőtt volt, de az Úr hosszú időn keresztül vezetett abban, hogy ezt a bemerítést is megtegyem, és hiszem azt, hogy ez egy Isten iránti engedelmesség, és ez egy kedves dolog ő előtte, és nagyon fontos ez a nap a számomra, hogy ez kifejeződik, hogy én egy újjászületett ember vagyok, és hogy legyen ennek egy külső jele, hogy változás történt az életemben. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattatok.
Lehet hallani? Nos, én Tongdunamári Petra vagyok. Az Erikának a húga és Gábornak a felesége. Én is, ahogy a nővérem Barson nőttem fel, 18 éves koromig ott éltem. Amikor egyetemre jöttem, akkor költöztem fel Budapestre. A sport mindig fontos volt, fontos szerepet játszott az életemben. 18 évesen magyar válogatott voltam, és a továbbtanulásomat is ez határozta meg. A testnevelési egyetemen végeztem, tavaly nyáron kaptam meg a diplomámat, mint testnevelőtanár, egészségtantanár és úszóedző, és szeptember óta tanítok, bár most a térsérülésem miatt ezt egy kicsit szüneteltetnem kellett. A hit az mindig fontos volt a számomra, és a nagyszüleim révén én is, ahogy a nővérem, vallásos neveltetésben részesültem, ami azt jelenti, hogy engem is megkereszteltek, sokáig jártam hittanra, ahol én is sok mindent megtanultam. És hát tudni kell, hogy nagyon szoros volt így a kapcsolat mindig nővéremmel, főleg így a lelki dolgokban. És mindketten nagyon komolyan vettük a hitünket, és próbáltunk minél jobban engedelmeskedni, és próbáltunk minden vallási előírást, szabályt betartani. Isten létezése igazából nem volt kérdése számomra, viszont több dolgot nem értettem. És mindig foglalkoztatott az a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha úgy halok meg, hogyha nem vallok meg minden bűnt? Hogy akkor mi történik velem? És hogy mikor vagyok elég jó Istennek? Hány jó cselekedetet kell tennem ahhoz, hogy ő azt mondja, hogy igen, Petra, ez már jó, annyi elég volt. És, tehát mikor van ez? Mikor lépem át ezt a határt? És hát ezért megpróbáltam minden szabályt betartani, és persze nem sikerült. Így sokszor lelkiismeretfúdalásom volt, és féltem a haláltól, hogy tényleg hová fogok kerülni. A nővéremmel mindig mindent megosztottunk egymással, ugye? És mikor hazajött arról a bizonyos konferenciáról, amit az előbb elmesélt, nekem is elmondta mindazt, amit ott tanult, és ami történt velem. Elmondta, hogy mi is volt ez az áldozat, amit Krisztus tett értünk. Hogy ő meghalt értünk a kereszten a bűneinkért, és hogyha őt elfogadjuk személyesen, mint megváltónkat, és behívjuk az életünkbe, akkor ő eltörli minden bűnünket, és így biztosak lehetünk az üdvösségünkben. És hogy ez egy kegyelmi ajándék, amihez mi semmit sem tudunk hozzátenni, semmit tényleg. És megértettem, hogy nem a jó cselekedeteim miatt fog Isten a gyermekévé fogadni engem, hanem Jézus miatt. És akkor nagyon hálás voltam Istennek, hogy ekkora áldozatot hozott értem a kereszt halálával, és megköszöntem neki, hogy gyermeke lehetek, és behívtam az életemben. Mindez 2000-ben történt, húsvétkor. És utána már sokkal felszabadultabb lettem, nem féltem már a haláltól, és sokkal bensőségesebb lett a kapcsolatom Istennel. És rájöttem arra, hogy a kereszténység az nem a szabályok betartásáról szól, hanem az egy élő, személyes kapcsolat Istennel, amit minden nap megélek. És persze ezek után sem lettem tökéletes ember, követtem el bűnöket, és valószínűleg meg fogok is, de mégis Isten a legfontosabb az életemben, és törekszem arra, hogy a vele való kapcsolatom minél szorosabb legyen, és minél jobban és mélyebben megismerjem őt. Ha Istenre nézek, akkor tudom, hogy mit kell tennem, és tudom, hogy ő minden lehetetlennek tűnő helyzetet is a javamra tud fordítani, hogyha benne bízom. A bemerítkezésen én is nagyon sokat gondolkodtam. Nem akartam azt, hogy ez csak egy újabb szertartás legyen az életemben. És fontos volt, hogy meggyőződésem legyen, hogy ez a helyes és ez kedves Isten előtt. És örülök annak, hogy ezzel a mai nappal van egy olyan pontja az életemnek, amikor mindenki előtt, főleg azok előtt, akik fontosak számomra, elmondhatom, hogy mi a legértékesebb az életemben. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
Köszöntök mindenkit én is, remélem hallatszom. Múlt héten egy mikrofonos megjelenésen mondtam, hogy nem szeretek mikrofonba beszélni, mikroportban még nem is beszéltem soha, úgyhogy ez furcsa lesz nekem is. Tom Gábor vagyok, a Petrának a férje, immáron több mint 3 éve, az Erikának meg a sóra. Szóval apai ágon örököltük a református vallást, nagyapánk Erdélyben nagyon sok lelkész ismerősünk is volt, és ennek köszönhetően egyértelmű volt, hogy reformátusként kereszteltek minket kisgyerekkoromban. És az öcsémmel, aki közben megérkezett, Emil, légy szíves, állj föl, mert mindenkit bemutattunk. És a kedves barátnője, a Dia, mert ő az, akit még szintén nem volt itt a kősziklá gyülekezetben. Szóval vele kezdtük el a hittan pályafutásunkat. Több vallás hittan óráin is voltunk, de végül a reformátusnál kötöttünk ki. Először rossz helyre mentünk, de utána átirányítottak minket. Szóval igazából az miatt, hogy a családunk nem élt szó szerint megtért keresztény életet a templomba, húsvétkor és karácsonykor jutottunk el általában. Ennyi jutott, illetve amikor a református hitonon elvégeztük a megfelelő óraszámot, és igazából bizonyságot tettünk a tudásunkról, akkor konfirmáción vettünk részt, de ezután még inkább elszakadtunk így az egyházi eseményektől. A családunk az egy az egy azt kell, hogy mondjam, hogy egy mindenki ilyet álmodhat magára, egy rendezett családból származunk, tényleg semmilyen hiány nem szenvedtünk semmiben, és ez valamilyen szinten elég nagy áldás, mert a mai világban már ez is egy nagyon nagy dolog. Hozzám tartozik, hogy én nekem mindig szívügyem volt a sport, gyakorlatilag mindent, ami a sporthoz kapcsolódott, azt töltötte ki a szabadidőmet, és gyakorlatilag sportoltam, sportot néztem, mentem, amikor tudtam. Érdekes egyébként, hogy bár több hittanon is részt vettünk, azon soha nem gondolkodtam el, hogy vajon mit tanulunk ott. Azon kívül, hogy Jézus az Isten, ez az, ami igazából így megmaradt. Egy dolog viszont foglalkoztatott, és ez még azelőtt foglalkoztatott, hogy hittanra jártunk volna már nagyon kis gyerekkoromban, hogy mi történik akkor, amikor meghalunk. Mert hogy semmi, az elég hihetetlennek tűnik, és inkább ilyenkor próbáltam elterelni a gondolatokat a fejemből. Petrával most már több mint 8 éve ismerkedtünk meg. Most már mondtam, hogy már 3 éve a feleségem, és amikor én megismertem Petrát, ő már próbálta Jézust követni. Hát nekem, én kívülálló voltam ebbe, hát nem úgy kerültem bele. Természetesen én tudom azt, mert emlékszem erre az időszakra, nem olyan könnyű ezt megérteni, elfogadni el lehet, viszont ez egy valamilyen szinten áldozatot kívánt tőlem, és én így is fogtam el, amikor elmentünk egy hétvégi keresztény táborba. De hát úgy gondoltam, hogy a Petra bármit megér. Mivel egy keresztény barátnő, vagy egy nem keresztény barát esetében a keresztény részről mindig érkeznek a visszaigazolás, tehát a kérdések, hogy vajon mit gondolok Istennel kapcsolatban, ez a mi esetünkben is így volt. Több éven keresztül, szinte minden hónapban, többször egy héten volt olyan, hogy eljött ez a kérdés, de hát igazából a véleményemet csak az élet, illetve a szívem változása tudta gyökeresen megváltoztatni, és hát erre még nem került sor. Aztán az Erika bemutatta a férjét, Ivánt. Elmentünk volt ez a konferencia, amiről az Erika is beszélt, ez 4 évvel később Magyarországon, Győrben került megrendezésre, és hát a két lány elvitte a két fiút, mint kívülálló. Igazából úgy kerültünk oda, és hát amikor megláttam az ezrek számáról vita folyik, de az biztos, hogy 2-3 ezer ember volt ott, aki állt és énekelt, mint ahogy mi itt az Isten tisztelet első részében, tehát dicsőítették Istent. És hát az első kérdés, ami ott bennem fölmerült, az az, hogy ez az összes ember mind bolond, ez nem lehet. És hát beszélgettünk is velük, sőt, kosárlabdáztunk egy csomót, úgyhogy ez be is igazolódott, hogy nem voltak bolondok. Innentől le fog lassulni. De már túl vagyok a felén, ha ez jó hír. Volt egy érdekes beszélgetésem Petrával. Ezen a konferencián, és ott mondta nekem, hogy Gábor, egy 4 éves kapcsolat, vagy 3-4 éves kapcsolat után, Gábor, vedd tudomásul, hogy soha nem lehetsz legfontosabb az életembe. Végig fogom mondani, nem kell izgulni. Viszont úgy folytatta, hogy igazából ő se szeretne az enyémben a legfontosabb lenni. Eltelt a 3 nap, ami a konferencián volt, és hát ez a kérdés megmaradt bennem, viszont a végtelen semmivel kapcsolatos kérdésemre megtaláltam a választ. Mivel én egy igazi férfi vagyok, aki materialista módon közelíti meg a dolgokat, mindent kimérten, elvekkel, észérvekkel alátámasztva, miután megértettem azt, hogy mi is igazából ennek a döntésnek a jelentősége, logikai oldalról se találtam kivetni valót abba, hogy a döntést meghozzam. Úgy voltam vele, hogy veszteni való, igazából nincs. De nagyon tetszett, amit a Tamás mondott, hogy egy sikeres embernek is szüksége van rá, hogy az életében Isten legyen az első helyen, mert erre a kapcsolatra lettünk teremtve. Szóval megértettem, hogy mivel bűnösök vagyunk, nem tapasztalhatjuk meg Isten közvetlen közelségét és a vele való közösséget. Megértettem azt is, hogy minden ember bűnös. És azt is, hogy a bűnünkért felelnünk kell, és ez pedig a halál. Tehát a bűn zsoldja a halál, így áll a Bibliában. Sőt, megértettem azt is, hogy Jézus Krisztus tökéletes élete és halála számunkra és személy szerint a számomra is az egyetlen út, igaz út Istenhez. Ezzel kezdted a tanításodat. Vagy a Pisti mondta ezt először. Felolvasnám a Győrben kapott búcsú ajándékot tartalmazó igét. Eltörölte a követelésével az adóslevelet, amely minket vádolt. Eltávolította azt az útból, odaszegezve azt a keresztfára. Csak ennyi. Természetesen, mivel igazából csak egy döntést hoztam, az életem nem változott meg gyakorlatilag semmiben, viszont hétről hétre, hónapról hónapra, amikor csak egy-egy másodpercet szántam arra, hogy közelítsek, fényévekkel közelített szembe. Így hát megtapasztalhattam a végtelen szeretetét, az életemre vonatkozó útmutatását, így szép lassan az életem teljessé vált, elmondhatom. Ez az élet, az én életemben több hónapot, igazából szerintem egy évnél is több időt igényelt. Hát váltott, különböznek az emberek, ez mindenki esetében más és más. Szóval most már közel 5 év telt el, mióta meghoztam a döntést, és biztosan állíthatom, hogy biztonságban tudom magamat és a családomat ebben a tényleg kihívásokkal teli világban, és mivel tudom, hogy a földi életem egyik legfontosabb dolga az, hogy a feleségemről és leendő gyerekeimről gondoskodjak. Most már tudom azt, hogy félelem nélkül lelki ismerettel állhatok elébe.